azt hiszem jobban nem is választhatok volna, mert a tévés technológia jövőjéről kellő átlátásra rendelkezve várjuk, hogy valamennyinket napi szintre hozzon. Köszönöm, és akkor át is adom a szót Kocs Józsefnek.
Köszönöm szépen a jöttetőt szavakat. TV technológiai jövőjéről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Három témakör köré csoportosítottam a jövőképet. Egyrészt beszéljünk egy kicsit a kijelzőkről, hiszen ott végződik az egész. De kijelző technológia hosszú-hosszú Csipke Rozsika álma után igen vadul megindult az elmúlt évtizedben, és rengeteg sok generáció váltotta egymást. Műsortovábbítási technológiák, azt gondolom megint olyan témakör, hogy az elmúlt kettő évtizedben, mióta van digitális tévé, nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Az interaktivitás pedig abszolút a jövő irányába mutat. Az interaktivitás az, amit a ma generációja, fiatalok számára a legnagyobb érdeklődésre fog számot tartani. Nézzünk egy kicsit vissza a múltba, a TRT képcsövek, hagyományos kapocsugárcsöves tévé. Úgy ismerjük minnyáján, akik már szőképek a koruknál fogva, mint ahogy magam is már kezdek szőkülni. Ez nagyon hosszú ideig egyeduralkodó volt, és nagyon jó minőségi képet adott, borzasztó elégedettek voltunk vele. Nagy volt a fogyasztása, ez igaz. De nagyon jó volt a kontrasztja, nagyon jó volt a színűsége, nagyon hosszú volt az élettartama, és én azt gondolom, hogy nehéz volt leváltani bármire, hiszen ilyen pazarló paraméterekkel rendelkező eszközök megérdemelte egy ilyen hosszú ideig kitartson. Vetítős tévé. Megjelent a piacon az az igény, hogy nagyobb képet szeretnénk látni, erre a legegyszerűbb technológia egy két évtizeddel ezelőtt a vetítős tévé volt, kevésbé Európában, inkább Magyarországon. És a vetítős tévé az Európában nem futott be nagy utat, mert egyrészt Európában azért kicsit mások a méretek, másrészt meg Amerikában maga a korai széles tévérendszer, az NTSC rendszer nem adott olyan pazar minőséget, és ők úgy szocializálódtak. Az európaiak azok a pár rendszerrel egy jóval magasabb minőséget vártak. Nagy volt a kijelző, és bútordarab volt a lakásban, de korlátos volt a betekintési szöge, elég gyenge volt a fényereje, és hát a kontraszt is elég gyenge volt ennek a kivetítős tévének, olyan nagy utat Európában nem járt be. Plazma tévé. Plazma tévé volt az első olyan lapos tévé, amire mindenki felkapta a fejét. Arra emlékszem, hogy amikor megjelent, akkor még a sugárőrvet központban mutatták be először, és az első plazma tévé az, ami 848x640 pixeles felbontás volt, tehát semmilyen módon, vagy nem is 848x480-as helyesbítek, semmilyen módon az európai rendszerhez nem illeszkedett. Nehogy baj legyen, azért még egy Suzuki is adtak ajándékba, hogyha valaki vett egy ilyen tévét, mert olyan borzalmas ára volt, több éves magyar átlagfizetés volt ennek az ára. Ez nem az kijelző volt, szép képet adott, gyönyörű szép képet adott, különösen meleg színeket, azokat nagyon jól tudta megjeleníteni, nagy volt az adatsebessége, tehát a frissítési sebessége, nagy volt a betekintési szöge, kiváló volt a kontrasztja, volt néhány apró problémája. Az egyik ilyen probléma, hogy hajlamos volt a beégésre. Hogyha valaki bekapcsolva felejtette éjszaka és a monoszkóp ment rajta, akkor és korai típus volt, akkor lehetséges, hogy ez a monoszkóp halványon még másnap is megvolt ezen a tévén. Ez nem volt az első generációnak hosszú élet tartama. Magas volt a gyártási költsége is, és ami nem elhanyagolható fogyasztása, az kifejezetten magas volt. Ez még egy olyan 72 centi színes tévé, amit mindenkinek az otthonában volt, egy ilyen 160 wattot elett, egy ilyen nagyobb plazma 460 wattot képes volt enni, tehát még ütésnek is jó volt a nappaliba. Nyáron nem előnyös. LCD tévé már egy új generáció volt ennek, bár a képe nem volt olyan pazar eleinte, mint a plazma tévének. Azt mondták a gyártók, hogy a plazma tévének a meleg színei jók, az LCD tévének meg a hideg színei jók. Az LCD tévé, az első sorozatú LCD tévé, valaki tévét nézett, akkor úgy nézett ki mindenképp, mint hogyha rajzfilmet nézett volna az ember. Nagyon érdekes volt ezen nézni Forma 1-et, de ilyen kis matchboxok szaladgáltak rajta. Nagyon jó volt a betekintés, hogy ezt elég nagyban meg lehetett valósítani, ez nem hajlamos a bejegésre, viszont a működési elvéből következően van egy komoly problémája. A működési elve az, hogy hátulról megvilágítjuk egy fehér fényel, egy üvegkatódos lámpa világítja meg ezt az LCD-t, és a folyadék kristályok attól függően, hogy egy kapcsoló szépen folyamatosan nyitnak ki vagy zárnak be, hogy mekkora feszültséget kapcsolunk rájuk. Ez azt jelenti, hogy a teljesen be vannak zárva, hogy elvileg nem szabadna, hogy keresztül jöjjön rajta fény. Ez a gyakorlatban nem teljesen így van. Tehát valamilyen színű szürkéjén szokott mindig lenni egy ilyen hagyományos LCD-nek. Azért, mert nem tökéletesen zár maga ez a LCD kis pixel kapcsoló. Ezek között a három alapszínnek megfelelő fényátkeresztő réteg volt, a piros, a zöld és a kék. Tehát minden ilyen készüléken 3 szalonnyi valós képpont van, mint amennyit mi látunk megjeleníteni. Tehát egy HD-s LCD tévén, és hagyományos LCD-s tévén 3x2 millió képpont van, tehát 6 millió képpont. Nem hajlamos a beégésre, és magas az üzemideje. Gyártási költsége az elfogadható, mondjuk ezt így elfogadható, tehát olcsóbb, mint a plazmáé, és a TV költségek azok valahogy úgy alakultak mindig, hogy 500 euróért már lehetett venni olyan TV-t, amit az ember is hazaüsz is tud nézni. Akkor is, hogyha az 72 centis hagyományos TV volt, visszagondolunk CRT-s, akkor is, hogyha az LCD, akkor is, hogyha plazma. Pedig mentek rá az árak, hogy ezt a szintet elérjék, ez elég könnyen elérte. Kisebb volt a fogyasztása a plazmához képest, ahhoz képest nem volt nehéz, mert az egy nagyon nagy fogyasztási eszköz volt. Volt egy nagyon érdekes TVS, még Canon gyártani is próbált ilyen eszközöket. A hagyományos CRT-s képcsőnek megirigyelt az összes jó paraméterét, és azt mondta, hogy hát miért lehetne megcsinálni ugyanezt kicsibe és sokba. Miért lehetne 6 millió ilyen elektronsugarat előállítani, és 6 millió képpontot szépen megvilágítani. Technológiai lehet? Igen, technológiai lehet. Canon meg is valósította, Fednek hívták ezt az eszközt, kiváló színhűség, tehát a régi hagyományos megszokott tévének a igazi képe, nagy betekintés, hiszen sajnos ez is beégésre hajlamos, mint a régi hagyományos tévék. Nagy kontraszt, nagyon magas volt a gyártási költség. Hát ezért ez ilyen módon nem terjedt el, sajnos. LED tévé. A LED tévé az micsoda? Egy ledes háttérvilágítású hagyományos LCD tévé. Kétféle megoldása van a LED tévének. Az egyik, amikor a hagyományos fehér katót, a katót sugárcső helyett a háttér megvilágítás helyett ledeket alkalmazunk. A másik, amikor belerakjuk a teljes hátteret reddel, és egyenként akár tudjuk ezeket a szegmenseket kapcsolni. Ez egy egyszerű megoldás az első, ez az egyben, hogy csak a szélén vannak a idegkatódos elektron csőhöz hasonló fehér neoncsőhöz hasonló eszköz helyett ezek a levek. Másik, mikor valóban felrakjuk ezzel a teljes hátulját. Ezek a mai tévék, a standard tévék, LED tévék, ezeknek elég megy már a kijelző, nagyon jó a betekintési szöge. Ez beégésre nem hajlamos, nagyon jó a kontraszt. Hogy lehet jó kontrasztot megvalósítani? Ezzel a megoldással, a direkt LED-del lehet jó kontrasztot megvalósítani, mert azok a képrészletek alatt, ahol nem kell átvilágítani az LCD-t, ott egyszerűen ki lehet oltani a fehér ledeket. Ezek nagy sebességű fehér ledek, hát így valóban igen magas kontrasztot lehet így megvalósítani. Érdekes effektusok vannak, hogy ha sötétben egy fehér valami megy, akkor azért lehet látni, ha valaki oda figyel, hogy mekkorák ezek a szegmensek, mert szegmensenként azok így gyulladnak hátul a fehér ledek. Magas az üzemideje, ennek közepes a gyártási költsége, és kifejezetten kicsik a fogyasztások. Ez egy nagyon jó kitalált konstrukció, ezzel már az emberek nagyon elégedettek otthon, és a lakások legnagyobb részében ma ilyen készülékek vannak. Az OLED. Ez az OLED régóta megjelent már a viparban, először a telefonok, a mobiltelefonok kijelzőjében, a Samsungnak a Galaxy sorozatában jelent meg valamikor 2010 környékén, kb. 5 éve. Akkor még csak Galaxy-nak hívták, ma már tudjuk, hogy Galaxy 1-nek kellett volna nevezni, mert az volt az első, és az ilyen OLED kijelzővel jelent meg, varázslatos jó képe volt, és nem volt vele a világon semmi probléma, hogy élettartamról nagyon nem beszélhetünk, mert egy telefonra az emberek általában azért nem vesznek tokot, mert hamarabb dobják ki, mint megkarcolódnak. És itt is most már hatodik sorozatú ilyen Samsung készülékek kaphatók a boltban, tehát elvétve van még a kezébe valakinek ilyen első sorozatú. Itt az élettartammal volt némi probléma. Az volt a probléma, hogy a kék organikus led az kevesebb élettartalmmal bírt, mint a zöld és a piros. És ezért elszíneződtek idővel a kijelzők. Én magam nem láttam még ilyet megmondom őszintén, mert annyira nem régi technika ez egész, hogy élettartam problémái legyenek. Ebben az a varázslat, hogy ez nem háttérvilágítással működik, hanem valós ledek vannak, kijelző, és a kijelzőnek a legyét egyenként lehet kigyújtani. Hihetetlen képe van, elképesztő kontrasztja van, egy nagyon-nagyon jó minőségű eszköz, nagyon hatékony energia szempontból is, nagyon keveset fogyaszt. Az egyik gyártónak oda van írva, hogy LG, nagyon nem is kell ragoznom. Van olyan kijelzője, amelyik 4,2 mm vastag. Tehát egy hajlított üveglap, amelyik 4,2 mm vastag, fele olyan vékony, kevesebb, mint fele olyan vékony, mint egy iPhone. És hátulján még van némi elektronika, hogy mégis valami azért fogja ezt a hatalmas üveglapot, de pazar lenyűgöző, hogyha valakinek van módja ilyen kipróbálni, megnézni, nagyon szép képe van. De elsőnek még van egy trükkje ehhez, hogy nem csak 6 millió ledet rakott rá pirosat, zöldet és kéket, hanem további 2 millió fehér ledet is, és így sokkal jobban lehet a színegyensúlyt megvalósítani. Nagyobb fényerőt lehet vele megvalósítani. Hát kellett hozzá azért szoftver, hogy ezt jól össze lehessen hozni. Ez egy nagyon jó megoldás. Van néhány hátrány, amíg az egyik ez a bizonyos beégés, tehát sajnos ő is tud beégni, illetve UV érzékeny. Hát az élettartama amiatt is korlátos, és ha közvetlen napfényt kap, akkor csökkenni fog a kék leveknek az élettartama. Nagyon nagy a fényereje, és nagyon jó a színűsége, és itt talán lehet látni egy kicsit, hogy hogy néz ki egy ilyen egyenes monitor, hogy mindegy sík oldalról szinte nem lehet látni semmit belőle. Nagyon jó minőségű eszköz. Majd vásároltam is egyet, mondvá, hogy hát ezt ki kell próbálni otthon. Aztán utána olvastam egy kicsit, mert volt egy érthetetlen kifejezés a szakirodalomban, ez a quantum dot, hogy ez mi lehet. Mert ilyet addig még nem hallottam, nem láttam, és bemutatták ezt az új technológiát. Az a lényege, hogyha a 2-10 nanométeres félvezető nanokristályokat alkalmazunk, akkor a nanokristályoknak a méretétől függ, hogy azok milyen színnel fognak világítani. Különböző nanokristály méretekre a különböző színek a jellemző. Ez egy új technológia, már lehet kapni a ruházakban kisebb méretben ilyen készülékeket. Ugyanolyan tökéletes a tévének a képe, mint a többinek. Tehát így első ránézésre nem fogunk azt gondolom semmilyen különbséget látni. Ennek nagyon jó a betekintési szöge, nem hajlamos beégésre, és hát természetesen mint minden ilyen ledes eszköznek, ami maga állít elő fény, nagyon nagy a kontrasztja, hiszen amikor fekete kép kell, akkor kialszanak a ledet, nem bocsájtanak ki fény, nagyon jó minőségű eszköz. Ez már magas üzemidővel rendelkezik, a gyártási ideje az közepes. Tehát ugyanúgy lehet gyártani gyakorlatilag hasonlóként, így mondanám inkább, mint az OLED-es eszközöket. Tehát rá lehet hitelni, rá lehet nyomtatni felületre, és hogy ez a felület, hogy néz ki, ez ilyen következő képen mutatok egy érdekeset. Nagyon kicsi a fogyasztása, nagy a fényereje, és ez egy nagyon jó színűségű eszköz, tehát erre azt várhatjuk, hogy ez sok évig jól fog szolgálni minket. Mit lehet vele csinálni? Ilyen. Összegyűrhető kijelző. Tehát az, amiket a Wi-Fi-ben látunk, hallunk, az voltaképpen itt van, csak még drága. Tehát ez létező, megfogható technológia. Az, hogy mekkora rá kereslet, ez erről még lesz ma szó, hogy mire mekkora kereslet. Ezt én nem tudom megítélni, nem is nagyon akarom megítélni. Nézzük egy kicsit téli technológián, 1963-ban szabványosították az első színes tévérendszert Európában a PAL rendszer. Ugye ennél jóval korábbi 57-es az NTSC. A PAL rendszer már egy eléggé jól kitalált, kiegyensúlyozott szabvány, amelyik képes bizonyos technikásokat kezelni, és ennek megfelelően nagyon jó a képminősége, kifejezetten jó a képminősége. Volt egy D2-meg rendszer Európában, amin Gábor is mosolyog, igen. Valami titkosoknál fogva, akkor az európai mérnökök azt gondolták, hogy az analóg televíziós sugárzásnak a legnagyobb problémája a cross-color interferencia, ez nagyon jól hangzik, hogy áthallik egymásba a színjelz és a világossággal, és ezért egy olyan rendszert alkottak, ahol egy időben ez is jelent, hanem kétharmadára összesűrítették a világossággal, egyharmadára a színjel, meg még egy kis digitális hangot, és akkor ez jó lesz. Hát, skandinávok próbálkoztak ezzel, jóról jött D2-nek, illetve Németország próbálkozott még ezzel, Franciaország próbálkozott még ezzel, aztán hát rövid próbálkozás után azért eljött az a világ, amikor már a MPEG tömörítés megjelent. 1988-ban már elég erősek voltak ahhoz a professzorok, hogy kis felbontású digitális tömörítést megvalósítsanak. Tehát egy QVGA a VGA-nak a negyedét azt meg lehetett 3x2x4-et már meg lehetett könnyen valósítani MPEG-ben. ez még nem volt alkalmas arra, ez még nem volt alkalmas arra, hogy műsorszórásba is ki lehessen küldeni ezeket a jeleket, ebben még nem voltak olyan eljárások, olyan videójavítások. Ez voltaképpen a videólemez korszaka volt ez a Szepegegy. Az MP2 1994-től gyökeresen felborította a tévéműsorszórást. A tévéműsorszórás nagyon hatékony közeg, ami volt. Mióról keresztül ugyanak területeket lehet lefedni tévéjellel, és 1994 előtt egy 36 MHz-es csatornán egyetlen egy műsor jött a műholdak felől. Egy geostacionális műholdak 36 ezer kilométer magasan az egyenlítő felett. Ezek a műholdak akkor még elég drágák voltak. Ahogy elindult a digitalizálás, ez a MPEG-2 kódolás, döbbenetes volt azt látni, hogy 2 év alatt a műsoroknak a nagyobb része már digitálisan jött, nem analóg módon. A képminőség rendben volt, elég nagy sávszélességgel jött még ez a bizonyos MPEG-2-es kép, de így is egy hagyományos műholdas csatorna helyén 10 műsort lehetett továbbítani. Magyarul egy tizedére lement a költség. Tehát ennek elég erős műszaki-gazdasági motivációja volt, hogy ezek a kódolások elinduljanak a világban. A következő ilyen nagy lépés a MPEG-4 H264 2003-ban volt. Itt durván az látszik, hogy 10 évente van egy ugrás a kódolásokban, a H265-nek a szabadsítás 2013-ban történt meg. A MPEG-4 először csak a HD műsorok továbbítására került alkalmazásra. Az MPEG-4-hez jóval erősebb processzor kell adás oldalon is, vétel oldalon is, de hát mivel sokkal nagyobb itt a pixel szám, 2 millió pixel van 420 ezer pixellel szemben, ezért a tömörítésnek a hatásfoka, hogyha 2-szer akkora volt, akkor 4-szer akkora pixel szám, az összesen egy dupla akkora sávszélességet okozott csak, és ezért nem volt olyan őrületes nagy a ugrás és sávszélesség igényben. A világ fölött lévő műholdak, műsorszóró műholdak durván 25 ezer műsor sugároznak a föld felé, és ennek a nagyobb része még mindig MP2. Tehát most 2015. június 9-én még mindig ez a 1994-ben kitalált MP2, ami a leggyakoribb, hiszen olyan mennyiségű eszköz levő van kint az előfizetőknél, nem egyszerű az áttérés. MP4 H260 az áttérés. Szintén egy olyan kérdés, hogy mi motiválja vajon a műsorszolgáltatókat, mikor lesz ez az áttérés. Lesz-e olyan, hogy a H264 MP4 kimarad, hogy MP2-ből közvetlen H265-re? Mert ez egy logikus gondolat lenne, hogy ami elavult, azt érdemes átugrani. Miért pont 10 évente vannak ezek a rágtörések, vajon ki okozhatja ezt? Én azt gondolom, hogy a legfőbb oka ennek az, hogy a processzor technika fejlődése az 10 évente ad olyan lehetőséget a fejlesztőmérnököknek, hogy egy új kódolási eljárásnak a szoftverét rá lehessen ültetni erre a technológiára. Itt, amikor a MP2 elindult, itt egy 10-szeres hatékonyságról beszélünk. Itt már csak egy 2-szeres hatékonyságról beszélünk, és itt szintén egy 2-szeres hatékonyságról beszélünk. Tehát ahhoz, hogy ez a vonal tovább menjen, ahhoz valami újat kell kitalálni, valami nagy duranást kell a felfizetőknek adni, valami más kell mutatni. Látunk reklámokban, áruházakban, szolgáltatóknál olyan eszközöket, amikor már a hagyományos 1920-1080-as HD-hez képest 4K Ultra HD-ről beszélünk, egy HD az 2 millió pixel, 2 megapixel, az Ultra HD az 8 millió pixel, tehát 3840x2160, ennek a duplája. Ezeket a készüléket esetleg meg lehet vásárolni, viszont ehhez még műsor elég nehéz beszerezni, hiszen ahhoz, hogy valóban a TV-munci az 4K-ba működjön, ahhoz a műsorkészítőknek is fel kell erre készülni. 8K Ultra HD, 8K Ultra HD 33 megapixel sávbontással és 120 frame per szekundummal, tehát 120 kép másodpercenként. Gyönyörű, borzasztó nagy fölvoltás, elképesztően nagy. Lényegesen nagyobb, mint a szemünk felvoltása. Hát ahhoz, hogy ez valóban használható legyen, ahhoz azért az kell, hogy olyan nagy kijelzők kerüljenek a lakásunkba, ahol ezt valamilyen szinten hatékonyan ki lehet használni. Maga a technológia 2006 óta létezik, és meg lehet nézni ősszel, szeptemberben az IGC Amsterdamban szokták ezt bemutatni, sok évig csak vetítővel lehetett megvalósítani, de ma már valóban van ugye készülék is. Nagyon demos, ahogy megmutatják, egy ilyen borzasztó nagy kérdés, akkor ott van egy X, ahol oda kell állni, és akkor kell nézni a képet. Tudod, egyébként így forgatja az ember a fejét, egyszerűen nem tudja átfogni a szeme, hiszen a nézési szög itt már 100 fok, itt a hagyományos 60 fokokról beszélünk, itt már 100 fok. Nem tisztán, hogy megjósoljon, mekkora ügyféligény lesz erre, de az biztos, hogy elég lényeges sávszélességet fog ez az eszköz kérni akkor, hogyha valóban el fog terjedni. Nézzük meg azért a hangcsatornákat. A hagyományos stereo hangzás mellett megjelent a Subvoltage, a HD-nál. Ugyanaz folytatódott a 4K-nál és a 8K-nál, a 33 millipixelesnél 22.2-es hangzás. Gyönyörű, valóban olyan, amikor az ember beül oda a kis vetítőbe, ahol a 8K-t mutatják be, és 22.2-es hangban. Abszolút olyan a hatás, mint hogyha az ember a dzsungelben lenne bent, és ott motoszkálnak körülöttünk a különböző állatok. Én valahogy úgy gondolok erre, mint amikor a 3D elindult, és mindenki az első 3D-s filmeket nagy erőkkel ment és nézte a mozikba, majd visszahozza ezeket a készülékeket. Hát, hogy jó, de ehhez film is kell. Hát a 3D-hez is kell nagyobb mennyiségű film, hogy elterjedjen. Ahhoz, hogy 22.2-es hanggal valaki fölvegyen valamit, hát ahhoz technológia is kell. Tehát a 3D-hez is már egy gyökeresen más kamerarendszer kell, másként kell működtetni, az operatőröknek teljesen másként kell dolgozni. Most ha ezt még 33 megapixelbe felszorozzuk, azt mondjuk, hogy egy ilyen borzasztó drága szélessávú kamerával vesszük föl, vagy nem egy ilyen, hanem 52-vel, és még 22.2-es hangot is fel kell vennünk hozzá. Már nem is olyan egyszerű a mutatvány, hogy ez hordozható, de az ember jól meg tudja csinálni. Nézzük meg a sávszélességeket. Ez egy nagyon érdekes kis ábra, érdemes végig gondolni, hogy amikor a pixel számok a 420 ezerről 2 millió, 8 millió és 33 millió felé mennek, akkor az alapsávi sávszélesség, a natív sávszélesség egy hagyományos tévénél a szömörítetlen videójel sávszélesség az 270 megabit per szekundum, és ha HD-re át akarunk térni egy stúdióban, akkor végig kell gondolnunk, hogy hol fogjuk a tömörítést megcsinálni, mert egészen addig másfél gigabit per szekundon ott kell, hogy fűzön a hálózat. Ha már inkáról beszélünk, akkor 6 gigabit per szekundon ott kell, hogy fűzön a hálózat. 2.8-nál meg 24 gigabit per szekundonról beszélgetünk. Tehát ott már nincs más csak optika. Már a 6 gigánál is csak optika van, ez még lehet csavarkörfár, talán, de ez is már inkább optika, itt még játszik a gigabitternek. De itt elfelőtt már csak optika, és nagyon végig kell gondolni a tömörítést, hiszen tömörítés után már jóval nehezebb a dolgunk, hogyha vágni akarunk, képet akarunk vágni. Tehát nagyon komoly stúdió oldalon is a kihívás. Hogyha azt próbáljuk belőni nagyságrendileg, hogy milyen sávszélességekre lesz igény a jövőben, mikor MP4-gel, H264-gel, 2 megabit per szekundumon már hagyományos képet, minden további jó minőségben, tehát előfizető által elfogadható minőségben át tudunk nyúlni, HD-t már 5 megabit per szekundummal új eszközökkel meg tudunk valósítani. 4K, hát 15 megabit per szekundum, illetve 8K-ben 50 megabit per szekundum, mi egyetlenül műsor. Ma az 50 megabit per szekundum az egy műholdas stream, komplet műholdas stream. Digitális szolgáltatásokról egy pár szót, hogy digitális átállásról sokat hallottunk, hogy a digitális átállás mikor is kezdődött, 2000 nyarán, amikor a UPC Direct megjelent Magyarországon. Az előfizetőknek akkortól van voltak itt a fizetős digitális szolgáltatása. Voltak a Vantana Hungáriának előtt is már digitális 99 július 10. Digitális szolgáltatási kísérletei MTEC-2-ben. Üzenni a Vantana Hungária 2004. október 12-től lett, akkortól MPEG-4-ben megy ki már a műsor, és onnan számítható a magyar földi digitalizálás kezdete. A Antenna Digital 2005-ben, illetve az első kábel TV digitális szolgáltatás szintén 2005. december 2-án T-kábel belsején belül született. A DigiTV 2006. februárjában indult, IPTV szolgáltatás Magyarországon 2006. november 6-án indult. Hát ezek elég régi, bejáratott technológiák már Magyarországon. Nézzük a technológiákat. DVD-t hol tartunk. Megtörtént a analóg megkapcsolás, az analóg switch-ok. A DD1-es sávvezeték 298-62 MHz frekvenciásabb kiürítése megtörtént, tehát 290 alatt van mind az 5 stream, ami jelenleg folyik műsorkolámítás. 120 megabit az aggregált sávszélesség, tehát 24 megabit egy csatorna, amin folyik jelenleg TV műsorkolámítás. Interaktivitásra a hibrid broadcast broadband átvételi szabvány került alkalmazásra. HD és SD műsorok egyaránt vannak jelenleg MPEG-4 tömörítési eljárással működik. Mind az SD, mind a HD. Ez egy erőtöntés volt akkor, amikor az Antenna Hungária ezt elindította, hogy MPEG-2 vagy MPEG-4 gyűrűbecsi bólogat, hiszen akkori készülékek túlnyomó többsége az nem tudta az MPEG-4-et. Viszont azt is tudjuk, hogy előbb-utóbb ezek a készülékek kukába kerülnek. Set-top box, illetve TV készülékekből is előbb-utóbb elfogyok azt. H265 bevezetési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy akkor fog előkerülni ez a kérdés, amikor a H265 már kiforogta a technika, már a processzorok nagy tömegben úgy rendelkezésre állnak. Illetve az Antiangeliának van még egy ilyen dátum, a 2020. 2020-ig van a DD2-es sávra az Antiangeliának szolgáltatási engedélye, tehát a 694-790 MHz közötti sávra, és utána várhatóan az is a mobil rurál széles sáv LTE szolgáltatásra átadásra kerül. Akkor át kell rendezni, addigra át kell tervezni, át kell gondolni a streameket, illetve akkor lehet, hogy nagyon komoly relevanciája ennek a H2-25-ös új tömörítési eljárásnak. Technológiáról egy pár szót. Egy felállomás van fönt a Széchenyi-hegyen. A Széchenyi-hegyi felállomás látja az egész országot digitális műsorjánál. Mikrohullámon az optikai hálózatokon keresztül jelentő gyönyörű épület, illetve a torony, ami azért nem kicsit tele van különböző mikroantennákkal. És a végén antenna és laptop boxok, amik az előfizetőnél képesek a jelek venni, illetve a tévékészülékek most már sok éve, 4-5 éve eleve DVD-tőzőnelre is vásárolhatóak, tehát ezek így alapból adottak. DVD-es műholdas szolgáltatás. Az egyenlítők fölött 36.000 km magasságban van a geostacionális pálya, ahová, hogyha műholdat lövünk föl, akkor az együtt forog a Földdel keringés ideje, ugyanúgy 24 óra, mint a Földnek. Itt nagyon nagy a rendelkezésre álló sávszélesség. Technológiailag egyszerű megvalósítani a horizontális és vertikális polarizáció elkülönítését. 2 GHz áll rendelkezésre, horizontálisan is 2 és vertikálisan is 2. Ez a mai mobilis eljárásokkal durván 5 gigabit per szekundumot jelent pozíciónként. 3 fokonként 5 gigabit per szekundum egyirányú kommunikáció felé. Kevés olyan pozíció van, ahol ezt az 5 gigabit per szekundumot ki is használják a műsor szolgáltatók, mert elég drága azért a bizonyos szegmens. Ahhoz, hogy oda töltegyük egy műholdat, ahhoz elég jelentős mennyiség üzemanyagot kell elhasználni a rakétáknak. Illetve ami még itt nagyon komoly probléma, az élettartama a műholdaknak. Ahhoz, hogy ezek a műholdak élőn maradjanak, ott kell pozícióban tartani őket, és nagyon pontosan kell pozícionálni, hogy ugyanoda nézzenek mindig a Föld felé. Nincs közvetlen kényszerem tegnénnyel 2-25 áttérésre, mert sávszélesség elég jelentős, és nagy mennyiségű set-top box van kint az előfizetőknél. Ha interaktivitást akarunk, akkor ezt is hibrid alapon tudjuk megvalósítani. Még egy ilyen aranyos műszaki érdekesség, hogy régen nagyon szerettük ezeket a nagy műholdalú fejeket, 4 koaxiális kábel jött ki belőle, és akkor ment el a felállomásra. Ma már vagy egy darab optikai kábel jön ki belőle, és még van egy koaxuk is rajta, amin a villant adjuk be, amire a lehető legrosszabb megoldás egyébként ez a koax. De annyira hozzászoktak a tévés szakemberek, hogy nem lehet más kitalálni ide, ezt kell, hogy alkalmazza a gyártó, mert ezt szeretik. A legmodernebb megoldás az már, amikor Ethernet kábel dugunk a fejbe, és coverover Ethernettel hagyjuk meg, és mások azok a streamek jönnek le, amelyikekből mi valami műsort szeretnénk kivenni. Tehát ez már azért elég jelentős intelligencia kell, ami vezérlés a fejeket. Hát ahhoz képest, amikor elindult Magyarország fölöttünk, 86 körül indult el Magyarországon ez a műholdas műsorvétel, ahhoz képest nagyon nagy a fejlődés, változás technológiailag is. Itt egy érdekes kis képet mutatok, hogy ez egy ember, ez meg egy rakétahajtómű, ami fölviszi a műholdat nekünk a megfelelő pozícióba. Tehát olyan borzalmas mennyiségű üzemanyag kell, olyan hihetetlen technika kell, hogy ezt oda föl tudjuk juttatni. És ami nagyon kellene még, hogy ott tartsuk pozícióba. Már léteznek olyan műholdak, amelyek jó hajtóművel működnek, vésebesség közeli sebességre gyorsítják fel a kiáramló ionokat, ez általában valamilyen nemes gáz szokott lenni, és nagyon kevés üzemanyag fogyasztással sok évig képes ezt a fajta meghajtást megvalósítani. Hagyományos meghajtással az élettartama egy ilyen nagyon drága műholdokban 15 év. Ezzel a megoldással meg lehet duplázni, triplázni akár az élettartamát. Jól hangzik, de még nincsen benne tapasztalat, hogy 45 évig mit csinálok fönt egy műhold, mert azért a mikrometeoritok sajnos erősen kiugatják a napelem cellákat. Hát ahhoz, hogy ez jó hajtómű működjön, az villany kell, villanyáram kell, nagy mennyiségű villanyáram, viszont borzasztó kevés üzemanyag. Ez egy nagyon erős tulajdonságának a fionhajtóműnek. Kábeltévét, hálózat. Ma Magyarországon közel 9000 háztartás még kábeltévé hálózatot analóg is használ. Ma már csak kábeltévé hálózatból létezik analóg szolgáltatás. Ebben ez egy zárt rendszer, az, hogy ott mikor történik meg a digitális átállás, az minden szolgáltatónak a saját műszaki gazdasági döntés és belügye. A digitális penetráció körülbelül szolgáltatóknál nagyon nagyobb szó. Tehát van, ahol 10%-on, ahol 75% fölötti a digitális szolgáltatás aránya a teljes szolgáltatási palettában. Nagyon sok sávszélességet fogyasztanak ezek az analóg műsorok, mert hasonlóan, mint a műholdhoz, itt is egy analóg csatorna, 50 megabit per szekundumot fogyaszt, amit hogyha internetszolgáltatásra, bármi egyébre használnám műsorát, erre, akkor ennek a sokszorosát lehetne átvinni rajta. 5 gigabit per szekundumot szoktunk mondani egy hagyományos 860 MHz-es kábel TV hálózatra, mint downstream előreirányú, előfizető felé menő irányú sávszélesség, amit egy szegmensbe képesek vagyunk szolgáltatni. Kísérletek vannak arra, hogy a hagyományos 867 MHz-es frekvenciasávot kiterjesztük 1 GHz-re, 1,2-re, akár 1,7 GHz-ig. Teljesen új problémákba fogunk majd ott beleütközni, mint ahogy manapság beleütközünk abba, hogy az LTE 800 MHz-es sávon megjelent a mobil szélessávú szolgáltatás, és hogyha a kábeltévé hálózat nem kellően zárt, akkor ezek azonos frekvenciás zavarokat okoznak. Ha följelzik a frekvenciasávot, akkor mind be tudunk beleütközni. Egy nagyon érzékeny dolog van, én azt gondolom, ami egyre jobban mindennapi életünk részévé vált, a GPS. Tehát, hogyha másfél GHz fölé fölköltözünk, és hogy bármiféle zavart okoz a környezetben egy kábel TV, és a GPS sávot zavarja, ott komoly problémák lehetnek. Tehát az egy olyan érzékeny sáv, amire én azt gondolom, hogy nagyon kell vigyázni, olvasunk dolgokat, hogy autóktól kezdve drónok, repülők, GPS használnak, mi magunk naponta kapcsoljuk be a GPS-ünket, vagy ha nem kapcsoljuk be, hát defaultból be van kapcsolva, mert jelzi a Facebookon, hogy épp hol vagyunk, melyik kerületben, melyik utcába. Ha ezt a sávot netántán egy szivárgó kábeltévé hálózat megzavarja, úgy problémák lehetnek. Én azt gondolom, hogy kerülni kell ezeket. DVB-C kábeles digitális szolgáltatás, amit használ a kábeltévé alapból, ez egy borzasztó, robosztus technológia, azt szoktam mondani, hogy csak baltával lehet agyonütni, mert kiforrott, jól működik, jók a hibajavítensai, hogy elég tisztességes minőséget, a teljesen rendben van ez a szolgáltatásokat kiúgja. Egy érdekes dolog van a KBT, hogy ez egy interaktív közeg. Két irány. Lehetőségünk van a hagyományos mostani technológiákkal, az 5 GHz lefelé menő sávkereség mellett, 210 megabit per szekundum visirányú sávszélességet is megvalósítani. Ez osztott közeg, tehát egyetlen dróton lóg rajta az összes előfizető, itt az 5 gigabit per szekundum az osztozik az összes előfizető között, aki azon a szegmensen él, és a 210 megabit per szekundum is szintén az összes agregált sávszélességként értendő visirányban. Attól függ, hogy mekkora szegmenseket alkalmazunk. Egy hagyományos kábel TV node körzet, az 500 leszedő, 300 tévés előfizető, 200 netes előfizető, ezek ilyen standard átlagos adatok. A hybrid fiber coax technológia, amivel ma dolgozunk, az utolsó mérföld az, ami coax, és előtte akár 110 km optika is lehet a fejállomás, a DVB-C és analóg fejállomás és az előfizetők között. A Deep Fiber technológiával közelebb megyünk az előfizetőkhoz. Tehát nem 500 lefedős módokat valósítunk meg, hanem 50-100-150 lefedős módokat valósítunk meg. A klasszikus Deep Fiber az úgy néz ki, hogy a hálózaton az optika után már nincs se áram, se aktív eszköz, hanem az optikai nód, amelyik az optikán az eredvilággal köti össze, azután már csak passzív eszközök vannak az előfizetők felé. Itt nincs közvetlen kényszer az MPEG-4 H2 hasznunk áttérésre, mert szintén elég jelentős is a szélesség, és a fizikai szegmentálás, mint ahogy a Deep Fiber is egy fizikai szegmentálás, az eléggé gazdaságosan megvalósítható. Tehát létezik rá a megoldás, hogy egy területet fölbontunk 3-4 területté, és úgy ugyanazt a sávszélességet, amit eddig egy területnek voltunk képesek nyújtani, most 3-4-szer annyi előfizetőnek mondjuk. Wideband internet sávszélesség. Internet sávszélesség igénye az folyamatosan nő. Az egyik ilyen törvény szerint 18 havonta duplázódik a sávszélesség. Erről nekem picit más a véleményem, az a véleményem, hogy ennek azért van egyfajta szaturációja, mert az emberi érzékszervek azért határt szabnak ennek. És előbb-utóbb az emberek azért rájönnek, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel az irdatlan sávszélességgel. Egyik előadáson beszélgettünk erről, hogy az egyik szolgáltatónak 240 megabit per szekundumos internet szolgáltatása van. És ha nem letöltésre alkalmaznánk ezt a 240 megabit per szekundumot, akkor naponta 16,5 terabájt jön össze. Nem tudom, kinek van 16,5 terabájt, mert több nincs a szere otthon. Nincs hogy senkinek a keze. Igen, tehát nem lehet mit kezdeni ennyi adattal, mert az érzékszerveink ennél lényegesen lassabbak. Ugyanúgy, hogy egy 33 megapixeles TV kijelző is csodálatos, csak az emberek előbb-utóbb azért rá fognak arra jönni, hogy erre nem nagyon érdemes pénzt áldozni. Ugyanúgy, ahogy a 3D TV, biztos mindenki jól emlékszik, hogy ez elindult azon egy 3D TV-ben. Először a mozikban, utána a tévék, hozta, megvette, mindenki hazavette a csoda kis szemüveget, és akkor megnézte, és aztán már nem. És aztán utána meg mire van jó a 3D TV, vendégek jöttek, lehetett vele dicsekedni, hogy akkor látod, ugye, hány mozik néztél meg vele egyet. Ezt azért elég sok kollégám, barátom belefutott ilyenbe, hogy megvették a legmodernebbet, De nem használták ki ezt a fajta tulajdonságát, mert nem kényelmes, nem jó. A technológia ma nem tart meg ott, hogy jól használható 3D képet adjon, olcsón a felfizetőknek. Amíg nem jön kényelmetlen, hogy nagy SZTK-keretes kapitál szemüveget kell kücsörögni a nappaliba, hanem valóban az ember oda megy, és azt mondja, hogy jó, hát igen, ez valóban egy 3D, nem egy látnak, egy kijelzőt kell néznem, oda kell fókuszálnom, és akkor becsapja a szememet, elfárad az agyam, elfárad a szemem, egy 2 óra 18 perces avatar nevű film után az embereknek a 25%-a úgy jön ki, hogy csak egy negyed óra múlva tud autót vezetni, mert elfáradt az agyam. Becsapták folyamatosan, mert egy látszóra fókuszált, közben a szemem, meg az agya nem oda szeretett volna fókuszálni. Úgy működik a térlátás, hogy 10 méter alatt parallaxis alapján állapítja meg az agy, hogy milyen a távolság és 10 méter fölött, meg már a fókusz állítja, a szemfókuszát állítja. Hát a 3D tévénél becsapjuk a szemünket, amikor oda vetítünk valamit, ami nem is ott van. Létezik olyan technológia természetesen, ahol valós 3D meg lehet mutatni embereknek, borzasztó drága jelenleg, és az a nagyon jó hír, hogy a 10. kerületben fejlesztik ezt a technológiát az Európa mögött. Úgyhogy magyar emberek, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom. Sávszélesség sajnos, ahogy említettem már, ez a digital dividend miatt el fog kezdeni csökkenni. Most ott tart a kábeltévés szakma, hogy a 798-762 MHz közötti sávban nagyon zsinyán kell bánni. Meg kell nézni, hogy milyen korlátozások mellett lehet ezt a sávot használni, milyen eszközöket lehet alkalmazni, és mi az, amit valóban tudunk ebből a sávból még használni. Gyíporrendszer, optika, ez egy csodálatos technika, nagyon nagy sávszélesség állít rendelkezésre. Hát az optika az egy olyan borzalmasan jó közeg, ugye egy kedvenc slide-om jön, amelyiket feltétlen meg akarok mutatni. Hasonló egy kicsit a technológiára, mint a kábeltévé osztott közeg, kétosztási pontok és az előfizetőig, vagy az előfizető közel elvisszük magát az optikát, aminek beláthatatlan nagy a sávszélessége és hihetetlen jó paraméterekkel bír. Mobil tévé. Ja, hát a mobil tévé, hogy melyik képzeljük el, melyik kezdődött, de nem volt sokkal jobb a helyzet, meg kell, hogy mondjam, mert a mobil tévét a hagyományos ilyen bélyegképernyős fölbontású készülékekre találtuk ki, és ott is alkalmaztuk, és elég korlátos volt annak a használhatósága. Majd egy igen jó műsorban, IT-hálózatban, köbben IT-hálózatban működő mobiltérés. Régen volt egy DVD-H szolgáltatás, kicsit kifejeztem a hangerőt, mert még engem is adott. A DVD-H az egy broadcast technológia volt. Hát ilyen nagyon csinos kis készülékek voltak, amiket a fejét el lehetett fordítani. Hát az egész addig úgy játszott, amíg Steve Jobs nem hozta be az iPhone-t. De hogyha valaki iPhone is, az nem fogja lecserélni soha a telefonját azért, hogy kiúszható antennás telefonnal broadcastba nézzen valami műsort, az megvárja, amíg IP-ben ezt meg lehet valósítani. És ma már itt van, működik. Ez egy vidéki szolgáltatónak a 30 csatornás mobil tévé rendszere, teljesen potenciál jól működik. ez a kedvenc szlájdom. Mi a különbség egy hagyományos forkkábel között, amikor egy gigabit per second, vagy egy gigahertz jelet akarunk átvinni egy kilométerre, hogy 71 decibel csillapítással kell számolni. A szabad téren akarjuk ezt megcsinálni, 92,7, optikában 0,22 század decibel csillapítás. Tehát valami szóháborítóan kicsit a csillapítása. Annyira más fizikai elven működik, mint bármi, amit alkalmazunk, hogy egy megkerülhetetlenül jó technológia. Másik ilyen kérdésem szoktak tőlem kérdezni, hogy jó, itt volt az a nyomorult részdrót, az is milyen szép. 100 éve kibírt, az mennyit fog kibírni? Hát, hogyha megnézem a 16. századi kirendei tükröket, hát szépek. Én azt gondolom, hogy vannak biztos olyan fizikai hatások a rádiaktív sugárzáson kívül is, amiket lehet, hogy még nem ismerünk. Nagyon hosszú élettartalma az optikának, és hihetetlen kevés meghibásodása van. Nem tud beállni, semmi olyan nem tud, amit egy hagyományos kvarckábel vagy részdrót tud. Annyi elég, hogy kifejezetten nehéz eltörni, míg egy hagyományos kvarckábel, hogyha 15 évig fönt lóg egy ekkora vastag kvarckábel az oszlopokon is fújja a szél, az 50% esélye lehet, hogy 15 év alatt. Optikának nincsen problémája, de borzasztó jó között. Még egy jelentételi technológiák rövid összehasonlítás. A DVD-t egy irányú, korlátos sávszélességű közeg, sajnos. A SATA leghatékonyabb a broadcast TV-jel szétosztási technológia. Nagyon nagy területet lehet lefedni általa. Ez is egy irányú. KTV az bár két irányú, de aszimmetrikus, és elég nagy sávszélességű közeg. Szeudalosi 3.0 szabvány megjelenésével, ahol a 8 MHz-es, 50 megabites csatornákat már össze lehet fogni, bandingolni lehet. Nagy sávszélességet, tehát 100 megabit per szekundumnak a többszörös a sávszélességét lehet megvalósítani. Viszont itt jön a DD1, DD2, tehát a zavartatási problémát. Optika beállhatatlan nagy sávszélességű, drága, lassan terjed. A szélesebb internet projekt Magyarországon minden személy szerint segíteni fog ezzel. A projektnek a célja, hogy alanyi jogon mindenkinek lehetősége legyen 30 megabit per szekundumos internetre a 4 millió háztartású Magyarországon 2018 év végéig. 2020-ig pedig a lakás 50%-ában akár 100 megabit elérhetővé váljon. Műsor terjesztésről egy picit. Tartalom előállítása, tehát a stúdió átadja a média szolgáltatónak a műsorát, ahol történik a tartalomcsomagolás. Műsor terjesztőnek van egy jelentételi hálózata, és ezzel a nézőt megkeresi, és az előfizetőnek eljuttatja a szolgáltatást. Ma hogy néz ki? Hát vannak olyan szolgáltatók, mint például a Netflix, amelyik az IP hálózat, a szélessávú internet hálózat segítségével képes ezt megkerülni. Mert azt mondja, hogy nem kell a műsorterjesztőnek, a tartalomcsomagolás és a platform üzemeltetőnek a hálózata, hanem ő más hálózatán képes IP keresztül vinni a műsorokat. Over the top. Mit jelent ez? Ahol szélesávú internet létezik, ott az interneten keresztül tudunk tévét nézni. Minden nap használjuk, hogy hívják YouTube. Ugyanolyan szolgáltatás, mint a többi. Hogyha netán valaki Netflix-ezni akar, akkor ahhoz vagy olyan európai országba kell lenni neki vasszállájának, hogy Amerikában, ahol már egy szolgáltatás megindult, ezért itt egy számra fölhívnám a figyelmet, 62 millió előfizetője van ma a Netflixnek, és nem csak Amerikában, hanem is már több európai országban is elindult, és várható, hogy hazánkban is el fog indulni rövidesen a Netflixnek a szolgáltatása. Annyit érdemes tudni róla, hogy 8 dollárért 70-80 ezer film között lehet válogatni, ezek nem magyar szinkronosak. Úgy egy infrastruktúra, egy technológia független tévészolgáltatás, mindegy, hogy milyen technológián van nekünk otthon az internet szolgáltatásunk, ez a OTT-hez keresztül megy rajta, mivel bármilyen keresztül tudunk YouTube-ozni, mobiltelefonon, bármilyen interneten keresztül, ezt ugyanígy lehet megvalósítani. Ha interaktív szolgáltatást akarunk DVD alapon, akár CS vagy T alapon, tehát kábeles, tatos vagy hagyományos terrestriál földi digitális DVD alapon, akkor ezt a saját DVD rendszerével tudjuk megcsinálni, és ha valaki DVD irányból jön, akkor várhatóan eszközöket választja. A mobil eszközön más megoldást kell alkalmazni, a mobil eszközön csak mint van. Tehát ez a DVD H, ez Olaszországban, meg Svájcban működik, máshol nem. Ha valaki távközlési szolgáltató, van egy IPTV szolgáltatása, akkor minden más hálózatot, mint transzparens IP hálózatot használni, és bármilyen közegen keresztül képes a saját hálózatán a IPTV szolgáltatást keresztül vinni. Ez egy interaktív, professzionális szolgáltatás, de mobil eszközön gyökeresen más megoldást kell alkalmazni. Hibrid rendszerrel, hogyha van valamilyen broadcast rendszerünk, akkor egy IP hálózaton keresztüli megoldással meg tudjuk azt tenni, hogy a broadcaston az időjelzéseket és az interaktivitást pedig az IP hálózaton teljesen függetlenül valósítjuk meg tőle. Itt össze kell integrálni, össze kell házasítani adás és vétel oldalon is a kettő. Ezért egy eléggé komoly probléma. OTT-n minden az IP-n keresztül megy, nincs quality of service a hálózatban, semmilyen minőségbiztosítás nincs a hálózatban. Ezt ide kezelni, hogy adaptívan használjuk a sávszélességet. Tehát amilyen zsövőnk kifér, amennyi sávszélességünk van, annyit adunk az előfizető felé. Ha kevesebb a sávszélesség, akkor a minőségből veszünk vissza, kicsit homályosabb lesz a kép, nem fog megállni, nem fog kockásodni, semmit nem fog. Amíg a minimális sávszélesség rendelkezésre áll, addig a minimális minőség meg lesz. Ugyanez a megoldás működik mobil eszközön is, hiszen ez már egy IP alapú szolgáltatás, amit az előbb láttunk, az is egy ilyen OTT szolgáltatás volt. Még néhány kifejezés, multi-room, amikor mindegyik szobában képesek vagyunk bármelyik eszköznek a szolgáltatását használni. Hogyha különböző eszközök is ezek, de IP-n vannak összekötve, akkor ha a nappaliban van egy fölvevős eszköz, akkor akár a gyerekszobában, akár a hálószobában, akár hol, teljesen másik eszközön, akár a kit roomba egy játékkonzolon keresztül képesek vagyunk tévét nézni. Bármelyik, hogyha ez egy internetes, ez egy kábeles szettobos, ez meg egy szatos szettobos, akkor mindegyik szolgáltatást agregálva egy teljes hálózaton látom rendelkezésre. Multiscreen, a másik ilyen kifejezés, látom, van érdeklődés, köszönöm. Amikor minden eszközön képesek vagyunk ugyanazt a szolgáltatást látni, mindegyik eszközön tudjuk váltani a szolgáltatást. Igen, mert a hanghoz be kellett kapcsolni, elnézést. Nappaliban a főtévén és mindegyik mobil eszközön. Na már az a tapasztalat, hogy ha különböző generációknak a nappaliba kérdezni, akkor már egynél több kijelző van a nappaliba. Van egy főtévé, de már mobiltelefonos van mindenkinek a kezébe, hát ha valami nyilváns jön, vagy hát ha valaki csetelni akar. Vagy már a pedet viszi és nézi, hogy akkor most ezért nem érdekli, de mi lesz a következő műsor a másik csatornán, vagy olvasol, tehát már sok kijelző szobzódik a nappaliban, nem csak egy nagy kijelző felé fordul a tekintetünk. Smartphone, amikor egy nagy hálózatra minden gyenge ára, amit rá tudunk kötni, ami létezik otthon. A háznak a saját tűzjelző rendszere, a összes betörés detektor, minden olyan eszköz, van egy szénmonoxid detektor, akkor az intelligens fónokban hőmérsékletszabályzás, a külső teraszokon milyen szél van, ezek ma már teljesen normálisak, és az ilyen intelligens fónok, smartphone-oknak a részei tudnak lenni, de ma már egyáltalán nem kifi. Egy rövid összefoglalás tévészolgáltatás evolúciójáról, hogy 2010 előtt tévészolgáltatás az döntően infrastruktúra alapú volt. És ha valakinek az infrastruktúrája elért egy lakás, minden jött, hogy milyen technológiával, akkor általában ahhoz infrastruktúrához ragaszkodott a előfizető is, és a szolgáltató ezen keresztül volt képes elérni az előfizetőt. Lineáris tévézés volt a döntő, tradicionális lineáris tévézés, tehát amit a tévéviságban megnéztünk, hogy 7 órakor kezdődik a csillagkapu, akkor 7 órakor odaütünk és látjuk, hogy kezdődik a csillagkapu, megnéztük. Fogyasztási kényszerről beszélhetünk, mert fogyasztjuk az előfizetőnek az 50 csatornát, leszámláztuk neki akkor is, ha otthon sem volt egész hónapban. Nem is nézett semmit. Így kötötte a szerződést, így járt, nem olyan, mint a víz meg a villany, ami fogyasztás alapú. Műsorcsomagokra bontottuk, mivel technológiailag csak az analóg lehetőségeink voltak, általában háromnál nem több műsorcsomag volt, plusz még egy fizetős csatorna. 2010 és 2015 között egy ilyen átmeneti időszakról beszélhetünk, amikor már megjelent a nem infrastruktúra alapú szolgáltatás, hogyha IP-n keresztül elérjük az előfizetőket, akkor amit IP-n tudunk gyújtani, az már azon függetlenül, hogy a tartalomaggregátor ott van a hálózaton is nyújt valami, nem nyújt valami, mint az előzős Netflix, oda tudjuk adni az előfizetőnket. Igény szerinti tévézés, sokkal jobban közelítünk ma már ahhoz, hogy az előfizető csak azt nézze, amit ők szeretnek. 2015 után egy teljesen új világ várható, egy személyre szabott bitfolyam, érdeklődés alapú tévézés, most látjuk már azt, hogyha internetezünk, és mondjuk a sportkocsik nagyon érdekelnek minket, és mi sportautós lapokat nézegetünk, akkor valahogy ilyen hirdetések vesznek körbe minket. Igen, hiszen az érdeklődési kör alapú tévézés felé megy, látja szolgáltató, hogy mi mikre keresünk rá, és ezeket a hirdetéseket adja be felül. Ajánlórendszerek, hálózati intelligencia, a nagytestvér lát minket, figyel minket, és ismeri a szokásainkat, tudja, hogy minket szeretünk, és hatékonyan adagolja felénk a reklámot. Én köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani. Ha valakinek van kérdése, akkor nagy örömmel válaszolok.
Nagyon szépen köszönöm Kuti Józsának ezt a rendkívül széles távú és széles távú körű előadását. Az az érzésem, hogy az utolsó szavaival nem fejezted ezt a témát, hiszen szinte végtelen sokáig lehetne folytatni, és különösen már nem a technológiai oldalról, hanem az emberi oldalról, amit te megfejtettél. Én csak emlékeim alapján idézem, hiszen nem valamikor a 89-es év vége felé Amerikában, azt a Orlandóban a Sony csinált egy kísérleti hálózatot, ahol a multimédiát propagálta, és néhány száz előfizetőnek teljesen ingyen ezen óriási szolgáltatás választásnak kikapcsolt, akkor még szövegét is bemutatta, és egy év múlva kiértékelték az eredményeket, ami megdöbbentően az volt, hogy teljes tudat. És pedig nem az emberek miatt, nem a technika miatt, mert ez tényleg minden tudatlan szinten elmondtál, de kiderült, hogy nem vettek olyan figyelembe olyan tényezőket, ami az ember szellemi képességei és a pillanatnyi társadalmi igényei befolyásolja. Ebben az esetben például pontosan abban az időben volt, amikor a digitális videólemezeket lehet kölcsönözni, és otthonról nem kell elmenni a kölcsönzőbe, hanem kiválasztotta a megfelelő programot. És kiderült, hogy ennek nem örülnek az emberek, mert ahogyan az asszonyok szeretnek a piacra menni, hogy egyes férfiak szeretnek a videókölcsönzőbe menni, és ott személyes beszélgetés során válogatni és értékelni dolgokat. Ez csak egy jelzés volt arra nézve, hogy a szolgáltatások bőség és halmazára van egy véges szerintési pontja, hogy tesszük maga az ember. Ezt a témát lehetne folytatni, de most nem akarom ebből irányba elvinni, mert nem ez volt kicsit bebár a TV műsorszorás jövőjét nézzük, akkor, és tehát végre erre is néhoztál, akkor ez is egy nagyon fontos dolog, de most visszatérve arra, amit hallottunk, a múltat, egész pontosan a kezdeteket, és a legutolsó fejlesztés eredményeket mind látok. Én ezt nagyon megköszönöm a Jóskának. Természetesen mielőtt elbúcsúzunk, nem akarok senkivel sem folytani a szót, tehát figyelembe véve azt is, amit a Jóska mondott, mert én mondtam, megkérdezem, hogy akar-e most valaki a jelenlévők körül hozzászólni. Vagy érkezett ebben a 15 falra valami olyan kérdés, amely nem? Hányan nézik a következőt? Tehát akkor a jelenlegi 5 jelenlévő hallgatót, vagy megint 6, kívül még 5-en kérdezték folyamatosan az előadását, sajnos nem kommentálták, de gondolom, hogy hasonlóan pozitív véleménnyel lesznek. Aki ezt még egyszer meg akarja hallgatni, az, ahogy nézni, az a YouTube segítségével üzenet rögzített műsor, ott van már délután, vagy estétől kezdve meg tudja nézni. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét, és de mindenek előtt Józsinak a igen tartalmas és széles számú előadását.
Köszönöm neked, hogy itt van. Köszönöm. Mindig a megnézem, mert itt is tudnám nekem valakul, hogy előrejük a műsor. Megnézem, hogy a sző hallom, csinálj dolgod a sző. Futom, és megjelentem, tudom.
Microsoft.